A mai igehirdetés pedig különös ajándék is számomra, hiszen egy olyan ígéről lehet szó, ami nagyon ismert a Szentírásban, és azt mondhatjuk, hogy így a Szentírással kapcsolatban sokszor emlegetik. Luther úgy nevezte ezt a részt, és a János Evangélium 3. részének 16. versét, amilyen szálló ige is lett, hogy evangélium az evangéliumban, a nagy evangélium, Isten örömhíre, mindaz, ami megfogalmazódik a Szentírásban, és azon belül még a János evangéliumában, és azon belül kicsit dióhéjban az evangélium, ez az ige, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, valaki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És volt egy ilyen hagyomány a brit és külföldi bibliatársulatnak, az volt a szokása, hogyha valamilyen új nyelvre fordították le a Szentírást, akkor ezt az igét fordították le először, mint egy mintának is, és valahogy nyilván ebből is töltekeztek. Úgyhogy ezt a mai igét olvasom most a János evangéliumában tovább haladva, a 3. rész első 21 versét. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Kedves testvérek, a mai napon egy olyan rész van előttünk a János sorozatban, ami jellemző is az egész evangéliumra. Jánosnak az egyház művészetben a sas a jelképe, és egyes magyarázók szerint talán azért, mert az egész Jézus eseményre kicsit fölülről tekint, nem annyira a történetek leírásán van a hangsúly, hanem egyfajta látásmódon, amit a sas is lát felülről, hogy egybe látja jobban a világot, mintha csak részekben látnánk. Rátekinthetünk egyrészt Jézus Krisztus életének egy szakaszára, itt a János evangéliumában, hogy ez kibontakozik, és mindarra, amit Jézus képviselt, és ez ebben a beszélgetésben, ami most előttünk van, a Nikodémussal való beszélgetésben, nagyon jól felragyog. Ennek a lényege az, amit kérdésként is feltehetünk magunknak, hogy mennyiben más, miben más, vagy más-e egyáltalán a hívő embereknek a látásmódja az egész világról, mint a többieké. Másként látjuk-e a világot, mint más emberek? Mondhatni azt, hogy a hit ad-e nekünk valami olyasmi szemüveget, amivel másképpen értékeljük az eseményeket. Sokszor ez egész megdöbbentő látásmódokat is jelent, mikor egy tragédiát, egy nehéz helyzetet, vagy egy gyászt kell látni. Másképp látjuk-e, mint az emberek? János evangélium a harmadik részében, ebben a találkozásban ez bomlik ki előttünk, és ennek a lényege az, hogy a Krisztus követő embereknek van egy más nézőpontja az életről, más a fókusz. És azt nagyon egyszerűen akarjuk fogalmazni, azt mondhatjuk, ez a mennyei látás, a felülről való látás. Hogy a mi látásunkat befolyásolja az, amit konkrétan Jézus itt el is mond ebben a részben, hiszen ezt mondja, hogy ha földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogjátok hinni majd, ha mennyeiekről szólok nektek? Azt mondja, hogy van egy látásmód, ami egész mást eredményez a hívő embereknél. Jézus sokféle példával, szimbólummal prédikál, és ma arra vállalkozunk, hogy megfejtsük, mit mond nekünk ebben a részben. És a mai központi fogalom a felemelés, a felemeltetés lesz. Hiszen Jézus egy másik helyen maga mondja, hogy ha majd felemeltetem, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Itt az is egy tény, hogy itt vagyunk az Isten tiszteleten, azt jelenti, hogy valami többre vágyunk ezen a vasárnap délelőttön. Nem az otthoni alvást, a pihenést, vagy a dolgunk elvégzését terveztük mára, hanem szeretnénk idejönni, szeretnénk kapni valamit, felemelkedni lélekben. Ahogy a 25. Zsoltár kezdte ezt az Isten tiszteletet, Uram, hozzád emelkedem lélekben. Ha így gondoljuk, akkor valami más szeretnénk hozzá emelkedni, oda menni Isten elé. Mit jelent ez a kifejezés, hogy Isten felemeli Jézust, hogy az ember fiának fel kell emeltetni, és mit jelent ez ránk nézve? Mit jelent ez a mennyei perspektíva számunkra ezen a délelőttön? Mai bibliai szakaszunk kerete egy különös találkozás, beszélgetés, egy jól ismert történet, Jézus és Nikodémusnak a találkozása. Egy olyan emberrel találkozik Jézus, aki később is megjelenik az evangéliumban. Ismert férfi, három dolgot biztosan tudunk róla a leírások alapján. Az egyik az, hogy írástudó, a farizeusok csoportjába tartozik, Jézust Istentől jövő tanítónak nevezi, valamint rabbinak nevezi, ami mestert jelent, mint egy kollégának. Később azt írja róla a Szentírás, mindezáltal a vezetők közül is sokan hittek benne. Ő is egy ilyen lehetett, aki többet látott Jézusban, mint csak egy tanítót. Azt is tudjuk róla, hogy a nagy tanács tagja volt, a Sanhedrinnek a tagja, a legfőbb zsidó önkormányzati testület tagja, befolyásos személyiség, vezető, és később lesz egy konfliktus, amikor Jézust el akarják ítélni, tanítás sok miatt, akkor azt kiáll Jézus mellette, és azt mondja, hogy amíg nem hallgatjuk meg, addig miért akarjuk elítélni? Meg is szólják ezért őt. És azt is tudjuk, hogy gazdag volt, hiszen Jézus temetésekor 100 font mirhából és aloéből való kenetet visz oda, hogy bebalzsamozzák, megkenjék Jézus testét. A földi dolgokat tehát eltérően láthatjuk egymástól, mert inkább a mennyeieket. Azt is mondhatjuk, hogy a mennyei dolgok látása sokkal többet jelent számunkra, mintha csak a földi életre tekintünk. És a történet ebben vezet bennünket tovább, hogy Isten szeretete azt a párasztan gazdagságot adja nekünk, amiről ebben a történetben szó van. Most nézzük meg azt, hogy miben gazdagít bennünket Isten ezzel a történettel kapcsolatban. Mindent láthatunk egyébként ezzel a kettős látással. A földi síkot is láthatjuk mindig, ami bennünket körülvesz, és a mennyei síkot, és Jézus személyét is. És ebben segít bennünket ez a történet, és csodálatos, hogy ennek a kettős természetnek a különböző árnyalatait hogyan érzékelik művészek, melyiket hogyan hangsúlyozzák, hogyan túlozzák el, vagy pedig nagyítják fel. Én most három részletben szeretnék erről szólni, Jézus ismeretéről, Jézus haláláról és Jézus világosságáról. Az első tehát Jézus ismerete. Ahogy említettem, ezzel a Nikodémussal, akiről néhány dolgot tudunk, ezzel a Nikodémussal való találkozással kezdődik a történet. Egy átlagos napon felkeresi Jézust, ez a farizeus, egy szokatlan órában éjszaka. Különös módja ez a találkozásnak, ennek több magyarázata is van a bölcselők között. Talán félt, hogy megszólják, ha nyilvánosan mutatkozik Jézussal, vagy lehet, hogy ilyen egyszerű magyarázata volt, hogy nappal meleg volt, este pedig sokkal hűvösebb volt egy jó beszélgetésre. De azt is látjuk, hogy Jézus körülötte mindig sokan voltak, tömegtolongott tanítványok voltak, és olyan időt választott Nikodémus, amikor egyedül lehet vele, amikor kevesen vannak vele, amikor zavarásmentesen lehet beszélgetni. És Jézus pedig kihasználja ezt a furcsa időszakot, furcsa választott időpontot arra, hogy a helyzetnek adjon egy spirituális értelmet is az őt sötétségben felkereső embernek a világosságról kezd el beszélni a beszélgetésnek a végén. Egyébként ifjúsági rendezvényeken, ifjúsági fesztiválokon ki is alakult egy ilyen beszélgetés forma, amit Nikodémusok órájának hívnak, főleg evangélikusok kezdték ezt el, amit mindig későn kezdődik, egy ilyen fesztivál néhány napjában ez belefér, és hát mindig ilyen fontos témákat is vesznek, ami teológiai is nagyon mély. Az első érdekesség a történetben, ahogyan Nikodémust Jézust látja, amiket tud róla, ahogyan megszólítja. Azt mondja neki rabbi, ami mestert jelent, mint egy kolléga, tanító, mintha egy lenne közülük. A farizeusok a tanítást tartották az egyik legfőbb feladatuknak a hitbeli nevelésben, a tanítás tisztasága, a törvénynek az ismerete, betartása, erre buzdítottak mindig, és első mondatában Nikodémus nem is kérdez, hanem szinte megdicséri, helyére teszi Jézust. Azt mondja, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Hát ezt nem sokszor kapja meg Jézus, ráadásul egy farizeustól. És ebben nincs semmi ármány. Nem akarja Jézust senki csőbe húzni, mint máskor, valamilyen ügyes szófordulattal. Elismeri, igen, te egy tanító vagy, és várom azt, amit mondasz. És nagyon érdekes fordulattal egy érdekes beszélgetés alakul ki. Jézus egy teljesen más síkra tereli ezt a történetet, és az újjászületésről, az újraszületésről kezd el beszélni. Azt mondja neki, hogy bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Egy ilyen nagyon fontos, nagyon mély fogalmat mond, újjászületés és Isten ország, ezt a kettőt összekapcsolja. És az újonnan szó jelent felülrőlt is. Annyit jelent, mint előről, újonnan, újra. A latin fordítások miatt használják ezt a variációt, hogy újonnan születni. De igazán azt jelenti, hogy felülről. Az Istentől jövően születni. Valakinek átalakul az élete, Ha valaki megtér és újjászületik, más lesz az élete. Olyan, mintha egy új személyiség, egy új gyermek jönne a világra. És nem véletlen, hogy Nikodémus beleakad ebbe a szóba, és abszurd módon kérdez vissza, mintha csak ezzel is üzenne valamit ez a történet, noha az igazságát ő sem vitatja. Azt mondja, hogy hát nem mehet vissza az ember az anyja méhébe, ráadásul még idősebben is. És itt előjön a földi és a mennyei közti különbség újra. Azzal tárul fel Isten igazsága, hogy meglátjuk az emberi lehetőség lehetetlenségét és képtelenségét. Igen, nem képes az ember ilyen fizikai módon újra születni. De lélek szerint igen. A felülvaló születés nem pótolható semmivel, és az embernek nincs túl sok köze hozzá olyan módon, hogy nem tudja előidézni ezt. Mi az újjászületés? A felülvaló születés, az újjászületés egy Istentől ajándékba nyert, lényünket gyökereiben megújító, teljesen új életformát jelent. Ha valaki megismeri Jézust, megismeri a lényegét, nem csak azt, hogy ki volt, egy ilyen hittanóra szerűen, hanem a lényegét is megért, és ez a beszélgetés pont ilyen, ami a lényegre megy, akkor megváltozik az élete, megváltozhat az élete. Elfogadhatja ezt a fajta látásmódot, ezt a fajta váltságot, amit Isten Jézusban készített nekünk. Ahhoz, hogy ismerjük, oda kell menni hozzá. Meg kell ismerni Jézusnak ezt a lényét. És lehet, hogy valaki sok mindent tud róla, de úgy megismerni, mint ahogy Isten tervezte Jézusnak az életét, a kereszthalálát, feltámadását, úgy nem lehet. Én lelkészgyerek vagyok, tudtam nagyon jól gyerekkoromtól fogva a jézusi történeteket, szerettem is. De mégis kellett egy olyan pont az életemben, amikor másképp láttam meg Jézust. Amikor a kereszten nem csak az emberi sajnálat volt ott, hanem mélyen átéreztem, hogy ez az egész, ez értem is megtörtént. És akkor másképp kezdtem látni Jézusnak a halálát is, a személyét is. Hogyan vagyunk ezzel? Hogyan látjuk Jézust? Egy fontos kérdés. Nikodémusnak is fontos kérdése volt. Hogyan vagyunk azzal, hogy oda megyünk Jézushoz? Mi akadályoz meg, hogy oda menj Jézushoz? Van ennek az éjszakai odamenésnek még egy mozzanata, hogy Nikodémus így a leírás szerint egyedül megy oda. Közösen is oda lehet menni Jézushoz, most is együtt megyünk elé, ezen a mai istentiszteleten, énekekben, dicsőítésben, imádságban, a prédikáció hallgatásában. És van ilyen is, amikor együtt megyünk oda, és ez is jó. De milyen egyedül menni? Átéled-e ezt? Mersz-e kérdezni tőle? Mered-e megszólítani? Nem is csak az odamenés bátorságáról szól ez a rész. És nem is csak a kérdezésnek a bátorságáról, hanem ha még jobban feszíteni akarjuk a húrt, akkor a válasz meghallgatásának a bátorságáról. Valamit kérdezek Jézustól, és ő válaszol, és én azt meghallgatom, és én azon elkezdek dolgozni magamban. Ahogy Nikodémus is ezekre a fura válaszokra, Jézusnak ezek a válaszaira elindul valami benne. Kérdezni lehet, de meghallani igazán a választ. És hát vannak nehéz kérdések, amiket feltehetünk neki. És nem tudok jobb tanácsot adni én sem, mint hogy menj oda bele Jézushoz. Ezekkel a nehéz kérdésekkel, amelyek úgy hangzanak, sokszor a Szentírás is megfogalmazza ezeket. Miért történt ez és az? Miért érzem, hogy elhagytál, Istenem? Hogyan történhet meg egy esemény, egy tragédia, a gyermeknek a halála? Hogyan történhet meg? Miért vagyok egyedül? És hát mit jelent felülről újjászületni? Mit jelent egészen megérteni Istennek a közelségét? Merjünk kérdezni. Nikodémus is kérdezett. És ezzel másodszor, a második pontban, Jézus halálában elérkezünk az evangélium szívéhez, ahogy Luther említette a János 3.16, hogy egybe is szoktuk mondani, szinte egy önálló fogalom ez a Biblián belül. Házi csoportokban jó volt beszélgetni arról, hogy kinek milyen élménye van erről az igéről konkrétan. És nagyon sok élmény volt sokaknak. Itt kezdődik egy egészen érthetetlen módon Isten hatalmas szeretete és Jézus hatalmas áldozata. Itt kapcsolódik össze, itt értjük meg. Nem is akarja megmondani azt, hogy hogyan, csak ennyit mond a Szentírás, hogy úgy. Úgy szerette. Mit jelent ez a szó, hogy úgy szerette? Ízlegessük ezt a szót, úgy. Mit jelent ez a szó? Nem is tudjuk pontosan meghatározni. Úgy, olyan módon, annyira, olyan képpen, annyira nagyon. Ha egymásnak mondjuk ezt, és ha mondtátok már így valakinek ezt, hogy úgy szeretlek, akkor nem jelzőt keres az ember, hanem ebben az úgyban valami sokkal több van benne. Hogy úgy, igen, kell hozzá ez a történet, hogy hogyan szerette, igen, úgy szerette, annyira. Isten annyira szerette ezt a kozmoszt, a világot, hogy ami Istennek egyszeri szeretet bizonyíték, ahogy egyszülőjét adta ajándékként a kereszt áldozatára. A korabeli szellemi áramlatok szerint Isten és a világ, a teosz és a kozmosz, azok kibékíthetetlen ellentétben vannak egymással. A gnosztikusok szerint Isten az embert a gonosz világból váltja meg, ragadja ki. És mennyivel teljesebb, amikor János azt mondja, hogy Isten szereti a világot, a kozmoszt, az egész világot, és benne minket is, és értünk adta az egyszülött fiát, hogy ne vesszünk el. Milyen megtartás ez, hogy Isten szereti a világot. Gyakran teszik ez ige mellé képben azt a űrből fotózott képet, amin a bolygó látszik, kicsit kékesen, és odaírják, hogy úgy szerette Isten a világot. Igen, valahogy ebben a távoli látásmóddal, igen, ezt az egész föld golyót szerette. Azért, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten megőrző kegyelme lehet velünk. És újra előjön az örök élet, itt ebben az igében is, az Istentől jövő a felső világ, a felülről való világ, ami sokkal több, mint amit mi látunk. És ezért is őrződik meg. Fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy hogyan pusztul el a föld, hogyan pusztítjuk mi el. De az, hogy Isten ezt őrzi, az biztos, ahogyan őriz bennünket is. Ezt a nagy evangéliumot, ami már önmagában is megáll, azzal az ószövetségi képpel hozza János közelebb, vagy készíti elő, ami számunkra nagyon fontos. Ez a részkígyónak a története. Rövid emlékeztetően mondom csak el a történetet, hiszen hallottuk a lekcióban, amikor Izrael népe a pusztai vándorlás során engedetlen lesz, így olvassuk ezt rövid megfogalmazásban, elfogyott a nép türelme a pusztában, akkor Isten kígyókat küld rájuk, és sokan meghalnak. Majd könyörögnek Istenhez, aki azt mondja Mózesnek, állítson föl egy póznát, és tegyen rá egy részkígyót. És roppant egyszerű a megmenekülés, aki feltekint erre a fára, azt, ha megmarták is a kígyók, életbe marad. Szépen fogalmazta meg egy egyházatja, Epifánius, így fogalmazta. Mint ahogyan a kígyó felemelésével gyógyulása történt, a kígyó által megmartaknak, úgy Krisztus felfeszítésében váltsága lett lelkeinken a bűnök halálos marásától. Ez nagyon szép párhuzam. Ahogy megmenekültek az Ószövetségben, a nép így tudtak tovább menni, így menekülhet meg mindenki, akit megmart a kígyó. Aki nem tekint fel, az marad a megmart állapotban. És az Új Szövetség talán legszebb mondata, amit Jézus magáról mond, hogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen. És ott már saját halálára utal. És nagyon szép ez a párhuzam, aki oda megy a kereszthez, aki feltekint, az megmenekül. Skóciai tartózkodásunk egyik nagy élménye volt, hogy sok múzeumban és képtárban is jártunk, volt rá időnk és kedvünk is, és rengeteg szép festmény, szobrot, grafikát, kiállítási tárgyat láttunk, de mind közül talán a legnagyobb élmény volt a családunknak, Salvador Dalinak, a spanyol festőnek a Krisztus keresztre feszítése című képe. Ezt mindjárt láthatjuk is. Ez a Glasgow-i múzeumban van egy nagyon hosszú történet, hogy hogyan szerezték meg ezt a képet, érdemes utána olvasni. És Dali, aki nem az ilyen hírei, nem az ilyen képeiről lett híres, hanem inkább a szürreális, a valóságtól elrugaszkodott, elvont, szimbólumokkal teli képeit ismerjük, mint az elfolyó idő, vagy az égő zsiráf. Itt Dali Jézus keresztjét kiemelte a megszokott térből, és szó szerint is felemelte az ég és föld közé. És valahogy ez a látásmód, hogy olyan, mint az atya szemével látnánk a keresztre feszítésnek a történetét. Felemelte az ég és föld közé, szinte lebeg a kereszt az ég és föld között, és Dali direkt nem tette rá azokat a jellemzőket, amelyeket más festők Jézus keresztre feszítésénél használtak. A vért, a szenvedést, a szögeknek a kiemelését, és egyáltalán ennek a tragédiáját. Azt mondta egy spanyol közmondásra hivatkozva, hogy nincs elég Krisztus, túl sok a vér. És van ilyen alkotás, amiben tényleg azt látjuk, hogy szinte eltakarja Jézusnak a személyét. És fő feladatának azt látta, hogy Krisztus szépségét Istenként jelenítse meg. Nem csak az ember van rajta, hanem maga Istennek a szépsége. És a keresztre feszítés megszokott jellemzői tényleg nincsenek a képen. Jézus szinte már elindul a menny felé vezető úton, a kép a halálnak, a feltámadásnak és a mennybe menetelnek a hármasságát közvetíti, szinte egyszerre. És ez a sötétség alatt feljövő nap, ez már a jövőt mutatja, a feltámadást. És tényleg sokat lehet szemlélni és elemezni ezt a képet, de ez a kép is azt szimbolizálja, hogy Isten felemel. Ahogy a művész felemelte Jézust a talajról Istenhez, úgymond közelebb, a művészet is felemel. Felemel Istenhez. És ez a felemelés menti meg az embert. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. És itt konkrétan is felemeltetést jelent. A keresztet kétféleképpen szokták magyarázni, vagy úgy, hogy a keresztre szegezték a földön Jézust, és úgy húzták fel kötelekkel, állították fel a keresztet, vagy ha csak a kereszt tartóra szegezték, akkor pedig úgy emelték rá a keresztre. Mindenképpen ez a felemelés benne van, és Jézus itt ebben a beszélgetésben erre utal. És itt is látjuk a kettősséget, a keresztet, az anyagot, a földit, az embert, a halált, az ítéletet, és egyben Istennek a szeretetét is, a föld fölöttiséget, az éghez való tartást, a fölülről valót, a fölülre tartót, nem csak ebben a képben, hanem magában ebben az igében is. És Krisztus keresztje is magasra emel gyógyító jel, aki föltekint, az megmenekül. Nézzünk föl rá, és megmenekülünk. És lehet, hogy azt gondoljuk, és azt gondolod most is, hogy hát én olyan vagyok inkább, mint a pusztai vándorlásban az, akit megmart a kígyó. Valahol azt érzem, hogy ott van bennem a méreg. És, de nem haltam még meg. Ott van a lehetőség. Igen, valahol a bűn ott van az életemben, ott van a testemben, a gondolatomban, a szívemben. És Jézus annyit mond itt ebben a történetben is, hogy aki föltekint, az megmenekül. Hiába van benne méreg, megmenekül. Nézzünk föl. És harmadszor Jézus világossága. Hát jó lenne, azt mondhatnánk erről a történetről, hogy ez egy keretes történet, van eleje és vége, de nem így van. A Nikodémus egy ponton elhallgat, és Jézus egy monológot mond el, egy szinte igehirdetést, és itt nem tudjuk meg, hogy mi lett Nikodémussal. Ugye van olyan történet, ahol következtethetünk, mint a gazdag ifjú oda megy, és szomorúan távozik a Jézussal való beszélgetésből. Ugyanez a történet van, Isten országa, a tét. Legfeljebb következtethetünk a későbbi megnyilvánulásaiból arra, hogy mit érlelt meg benne a beszélgetést. Rabbinikus irodalom aztán próbálja azonosítani ezt a Nikodémust később a zsidó háború során, hogy ki is volt ez, jót tett talán a szegényekkel, sokat adakozott. De nem tudjuk konkrétan, hogy mit érlelt meg benne ez a beszélgetés. Valaki így írta, Nikodémus eltűnt, a prédikáció nekünk szól. Nem is ő lesz a hangsúlyos, hanem ebben a történetben mi is benne vagyunk, mi vagyunk benne. A vele való beszélgetés, mint általában a prédikáció döntésre való hívással végződik. És itt ezt tűrhetjük le Jézus szavaiból, sötét éjjel, sötétségben jársz, nem látsz te Izrael tanítója? Kell a világosság, amire szomjazol? Kell az élet, az igazi élet, amit keresel? Mit kezdünk hát mi benne, mi vele? Benne van ebben az üzenetben, hogy nem azért küldte el Isten a fiát, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse. Nekünk pedig az a küldetésünk, hogy ezt képviseljük mindenben. Ezért vizsgáljuk János evangéliumát ilyen lassan, részről részre. A víztől való születésben, amit itt mond, Jézus visszaidéződnek az Ószövetségnek a nagy ígéretei, ezért kielnél, így fogalmaz meg a Biblia. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Új szívet és új lelket adok belétek, eltávolítom belőletek a kőszívet és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Mondja a Szentírás Ezékiel 36-ban. És ez annak az esemény sornak a sorrendje, ami keresztelő Jánossal kezdődik, a földi keresztséggel, és ami a názáreti Jézus keresztre feszítésével és feltámadásával fejeződik be. És ez az alapja az újjászületésnek. A lélektől való születés, amelyben az egyszülött fiú a világ történelmi eseményekben a Szentléleknek a munkálkodását látjuk. A lelki szél mozgása, Isten munkája, láthatatlan, de érezhetjük, legfőképpen, hogy felülről való. És a léleknek a munkáját teljességében nem tudjuk megérteni. Ne is csodálkozzunk ezen. Ha tapasztaljuk, azon se csodálkozzunk, hogyha Isten működik, és csak tapasztaljuk az ő munkáját, de nem értjük. Most ezen a gyülekezeti hétvégén is Isten munkálkodik, megerősíti az ott lévőket, a gyülekezetünknek egy másik részét, a konfirmációra készülőket. Isten munkálkodik. És akkor is tegyük ezt, hogyha tudjuk, hogy ebben nagyon egyértelmű és következetes János is, hogy alapvetően a sötétség erőjével van dolgunk. Már az evangélium prológusában is, az első pár sorban is azt olvassuk, hogy a világosság a sötétségben fénylik. Itt pedig azt olvassuk, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Ezt mondja Jézus. Ez az alaphelyzet. Nekünk is innen kell kiindulni, és megtalálni mindazt, amit Isten ránk bíz, hogy árasszuk, népszerűsítsük, meggyújtsuk, képviseljük az igazságot és a világosságot. Még egyszer elmondom ezt a nagyon rövid üzenetet. A világosság a sötétségben fénylik. Ez a gyülekezet, és benne mi a világosságot terjesztjük. Itt a lakótelepen világosságként vagyunk jelen. Ha valaki már, mondom, mindenki volt itt este felé, onnan a szemközti buszmegállóból időnként így jó ránézni a templom, ki van világítva. Különösen a kaféban is égnek a lámpák. Gyönyörű. Tehát, hogy ez világosság ennek a városnak, ennek a lakótelepnek. Látjuk, és most nem elemezzük ki, hogy milyen módokon ér el bennünket a sötétség. Sokat lehetne erről beszélni. De az egyik út biztosan az ideológiáknak az útja. Hogy valahol az ideológiákon, akár a jogon keresztül is ez terjedhet. A napok vezető híre az ellen a finn politikusnő elleni per, ami azért is kapott, mert a bibliai értékeket hangsúlyozta, a Bibliából idézett, míg a reformátusok lapjába is bekerült róla egy cikk. Ő következetesen kiáll a hite mellett, és ebben a perben hozott döntésről úgy tartják, hogy ez ilyen precedens értékű lesz majd a későbbi hasonló megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Ez pedig egy jogi, politikai, társadalmi sík. De tudjuk ezt, és nem kell rajta csodálkozni. Itt van a szakaszunkban. Az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. És ezt nem lehet észérvekkel megmagyarázni, hogy de a világosságban sokkal jobb. Mi mégis ezt képviseljük. Mi pedig jobban szeretjük a világosságot. És ez Isten megmentő, szerető és újjászülő munkája. És ahogy ez ott le van írva, ez felülről jön. Mint az újjászületés, felülről. És csak az újít meg minket, ami felülről jön. Isten lelkének a titokzatos munkája, de ezt tetten érhetjük magunkban. Hiszen Isten rajtunk végzi a munkáját, nem általánosan, csak a világban, rajtunk, ebben a gyülekezetben is. És általa lehetünk új szívcserés emberek. Abban erősít meg ez az ige, hogy amikor Isten felemeli, és felemelte Jézust a keresztre, akkor egy más látásmódot ad hozzá. Ez a kép is csak ennyit jelöl, egy más látásmódot. Azt a mennyei látást, amit János olyan szépen leírt számunkra, és ragadjuk meg ezt. Legyen ez a látásmód a miénk. Isten szeret bennünket. Szeret téged. Úgy szeret. És ha ezt megértjük, akkor másképpen fogjuk látni a világot. A mocsokságot is, sok mindent, amit átélünk, és nem tetszik nekünk, másképpen fogjuk látni. Isten úgy szeret, téged is úgy szeret, odaadta az egyszülöttjét. Tekintsünk fel a keresztre minden nap, és képviseljük azt a világosságot, amit ő ad nekünk. És egy kiváltságos helyzetben vagyunk, Nem üldöznek bennünket. Nem ront be senki a templomba, hogy menjünk ki, hogy hagyjam abba a prédikációt. De nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Ennek a jutalmával éljünk, mert ez egy olyan időszak, amikor élhetünk ezzel, Isten szeretetével, ennek terjesztésével, a világossággal. Éljünk ebből hálából. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te meggyógyítasz, te valóban azt a mérget, amit a kígyó belénk marnak, a bűn, azt te meggyógyítod, és amire mi azt gondoljuk, hogy ebből nincs menekvés, ami halálos, ami összeszorít, abból mégis van a feltekintés. És köszönjük, hogy úgy tekinthetünk rád, Úr Jézus Krisztus, mint aki értünk szenvedtél, aki értünk felemeltettél arra a keresztre is, és meghaltál, értünk, és köszönjük neked, hogy az Atya tovább is emelt magához, ahogy bennünket is oda fog vonzani. Köszönjük neked így, Urunk, a megváltást, köszönjük, hogy te egészen közel jöttél hozzánk ezen a mai napon is, és hirdeted a te szabadításodat, a te megerősítésedet. És köszönjük neked, hogy általad lehet egy egészen más látásunk, hiszen sok minden miatt elkeseredhetünk a helyzetünk, az egészség, vagy a politika, vagy bármi miatt is, de olyan jó, hogy van egy más látásunk, hogy mindezekből a helyzetekből te mit akarsz kihozni, mit akarsz bennünk megerősíteni keresztényekben, hogy mi hogyan viselkedjünk, mit képviseljünk, hogy a világosságot hogyan tudjuk hirdetni, hiszen azt mondtad, hogy mi vagyunk a világ világossága, és hiszük azt, hogy ahol vagyunk, a környezetünkben, ezen a lakótelepen, ebben a városban, mi vagyunk azok, akik világíthatunk, és nagyon szomorú, ha arra gondolunk, hogy milyen sokszor nem világítunk, hanem csak pislákolunk, vagy talán ki is aludtunk. De köszönjük, hogy te megelevenítesz és megújítasz bennünket. Azért is vagyunk itt, hogy a te ígéd az tápláljon bennünket, tovább vezessen, erősítsen, felemeljen. És köszönjük, hogy nem csak a keresztet emelte fel az Atya, hanem bennünket is felemel, és magadhoz vonz bennünket, hogy azonosuljunk a te halálodban, legyünk részesei neki, és köszönjük, hogy a te lelked munkálkodik bennünk is, és hogy ennek vannak jelei, és ezt láthatjuk, vannak gyümölcsei. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és áld meg az életünket, áld meg a gyülekezetünket, mindazzal, amit készítettél számunkra, és mutass utat mindig lépésenként, vagy hosszú távra is, hogy mi az, amit tehetünk, léphetünk. És ez a beszélgetés is olyan volt számunkra, és olyan számunkra, hogy ebből is tovább tudunk lépni, a te világosságodat tudjuk hirdetni. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket a következő héten, a hétköznapokban, a munkákban, az egészségben, hogy javuljon a helyzet, hogy szűnjön meg a járvány, hogy csökkenjen, hogy legyen kevesebb a félelem, és legyen kevesebb a gyűlölet is. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és áld meg az életünket. Jöjj velünk. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.